Zsoltár szavaival köszöntöm szeretettel a gyülekezetet. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jön a Teremtő Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén ezt az Isten dicsérjük 165. énekünk el, annak az első kettő és az 5.-6. versének éneklésével. 165. énekünk, dicséretünk első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a mai ószövetségi igeszakaszból, Mózes második könyve 12. fejezetéből. Itt a 21-től 33. versig terjedő szakaszban így szólít meg bennünket Isten igéje. Azután összehívta Mózes Izrael összes véneit, és azt mondta nekik, fogjatok hozzá, vegyetek magatoknak juhokat nemzetségenként, és vágjátok le a páskát. Vegyetek egy köteg izsópot, és mártsátok az edényben lévő vérbe, azután érintsétek meg az edényben levő vérrel a szemöldök fát, és a két ajtófélfát. Senki sem menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján. Amikor átvonul az Úr, hogy megveri Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldök fán és a két ajtófélfán, akkor kihagyja az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házatokba, és titeket is csapással sújtson. Őrizzétek meg ezt az igét. Örökre szóló rendelkezés ez nektek és fiaitoknak. Amikor bementek arra a földre, amelyet az Úr ad nektek, ahogyan megígérte, akkor is tartsátok meg ezt a szertartást. És ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így feleljetek. Az Úr páska áldozata ez, mert kihagyta Izrael fiainak a házait Egyiptomban, amikor megvert Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte. Ekkor mélyen meghajolt a nép és leborult. Azután elmentek és úgy cselekedtek Izrael fiai, ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek és Áronnak, úgy jártak el. Történt azután éjfélkor, hogy megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptom földjén. A trónján ülő fáraó elsőszülöttjét csak úgy, mint a tömlözben levő foglyok elsőszülöttjét, és az állatok minden elsőszülöttjét. Azon az éjszakán fölkelt a fáraó és összes szolgája, meg valamennyi egyiptomi és nagy jajveszékelés támadt Egyiptomban, hiszen nem volt ház, ahol ne lett volna halott. A fáraó még éjszaka hívatta Mózest és Áront, és ezt mondta, induljatok, menjetek ki az én népem közül, Izrael fiaival együtt, menjetek és tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok. Vigyétek juhaitokat és marháitokat is, ahogyan kívántátok, csak menjetek. Kérjetek áldást rám is. Az egyiptomiak is erőltették, hogy sürgősen bocsássa el a népet az országból, mert ezt mondták, mindnyájan meghalunk. Isten áldja meg az ő igéjét, az ő áldása legyen az igének hallgatásán, szívünkbe fogadásán, megtartásán, most fennállva, fejünket meghajtva, csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Az egek hirdetik a te dicsőségedet, Urunk, ahogy hallottuk a Zsoltár szavaiból. A nap és az ég hirdeti a te hatalmadat, és most szeretnénk beállni ebbe a sorba mi is. Szeretnénk mi is dicsérni téged. Az ég hang nélkül, szavak nélkül hirdeti a te dicsőségedet. Mi itt vagyunk most, és szólunk hozzád. Hozzád intézzük a szavainkat, ami sokszor gyönge és erőtlen szavainkat, de mégis szavak ezek. Lehet, hogy nem jutnak el a föld végéig, a világ végéig, de elég az, hogyha hozzád eljutnak, Istenünk. Így kiáltunk mi is hozzád, így mondjuk el mi is mindazt, ami betölt bennünket. Így mondjuk el, próbáljuk elmondani a mi hálaadásunkat, megköszönni mindazt, amit kaptunk tőled ezen az elmúlt héten is, és mindazt, amit kaptunk tőled mindeddig az életünk során. Megköszönjük a te ajándékaidat, és segíts bennünket, hogy mindig észrevegyük mindazt, amit kaptunk, és mindig meg tudjuk köszönni. És így mondjuk el a kéréseinket is. Talán abból sokkal több van. Sokkal több, ami eszünkbe jut, hogy mi az, amit várnánk, amit kérnénk, amire vágyunk, mi az, amivel hozzád jövünk, hogy te add meg, mert csak te tudod megadni. Kérünk téged, Urunk, hogy állj ide mellénk. És kérünk most különösen azokért, akik fájdalommal a szívükben jöttek most el, akik a temetőből érkeztek, ahol el kell búcsúzniuk valakitől, aki közel állt hozzájuk, akit nagyon szerettek. Kérünk értük is, hogy áld meg őket, és add a te békességedet, add nekik a te vigasztalásodat. Urunk, köszönjük azt, hogy szólhatunk hozzád. És köszönjük azt, hogy nem csak mi szólunk, és nem a mi hangunk hallatszik, mert akkor nem sokra mennénk ezzel a mai délelőttel. De azért jöttünk, mert hallani szeretnénk a te hangodat. És a Zsoltáros arról is beszél, hogy a te törvényed tökéletes. A te törvényed felüdíti a lelket. Arról is szól, hogy a te intő szavad határozott és bölcsé teszi az együgyűt. A te parancsolataid világosak, és ragyogóvá teszik a szemet. Urunk, most ezt kérjük, hogy tedd ezt meg velünk, hogy üdíts fel a mi lelkünket, tegyél bölcsé bennünket, és nyisd fel a szemünket, és tedd ragyogóvá, hogy így tudjunk aztán elmenni, talán másképpen, mint ahogy jöttünk. Amen. Készülve az ige hirdetésére, hallgatására a 173. énekünket keressük meg. 173. dicséretünk egyetlen verse így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Istennek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét a mai vasárnapon az ő szent lelke erejét, segítségét kérve hirdetni kívánom. Írva található a már felolvasott ige szakaszban, Mózes második könyvének 12. fejezetében a 23. verset olvasom újra. Amikor átvonul az Úr, hogy megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélfán, akkor kihagyja az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házatokba, és titeket is csapással sújtson. Amen. Egy képzeletbeli utazásra invitálom a gyülekezetet. Vissza az időben, körülbelül 3500 évvel ezelőttig, egy távoli országba, Egyiptomba. Isten igéje az, amely maga hív bennünket erre az utazásra. Isten igéje az, amely áthidalja az időbeli és térbeli távolságot, szakadékot. Most az a lehetőségünk van, hogy bepillantást nyerjünk egy akkori család életébe, Izrael népének egyik családjának az otthonába. Lehetőségünk van arra, hogy bepillantsunk abba, hogy ők hogyan élték át azt az éjszakát, amiről ez az ige szakasz, amit felolvastam, beszélt. Este van Egyiptomban. Ez a család is készülődik, de nem a szokásos módon, nem úgy, ahogy máskor. Mert tudják azt, hogy egy nagyon különleges este és éjszaka vár rájuk. Olyan, amilyet még soha nem tapasztaltak, olyan, amilyet még soha nem éltek át. Az előkészületeket már megtették. Az alapján, amit az ő vezetőjük Mózes mondott el nekik, amit Mózes mondott, az nagyon különleges és igazából érthetetlen kérés volt, amit ezen az estén és ezen az éjszakán nekik meg kellett tenniük. De mégis megteszi ez a család, és megteszik a szomszédok is, meg Izrael népében az összes család ezen az estén. Azért, mert tudják, hogy amit Mózes kért tőlük, azt igazából nem ő kérte, hanem az Isten kérte tőlük. Megteszik azért, mert tudják azt, hogy az Isten nem csak kért valamit, hanem el is mondta, hogy miért kell megtenniük mindezt. Elmondta nekik, hogy ezen az éjszakán kihozza őket Mózes vezetésével Egyiptomból. Kihozza őket arról a földről, amely a szolgaságnak, a kiszolgáltatottságnak a jelképe. Kihozza őket arról a földről, ahol az ő testi és lelki gyötrelmeiket át kellett élniük, Isten megígérte, hogy ezen az éjszakán kihozza őket innen, a szenvedés és a megaláztatás földjéről, akkor, hogyha megteszik azt, amit ő kér tőlük. És azt is mondta, hogy nem csak ez fog történni, hanem ha megteszik, amit kér tőlük az Isten, akkor megmenekülnek a pusztulástól, a haláltól, ami Egyiptom lakosaira vár ezen az estén. És ők megtették. Ez a család is megtette, pontosan úgy, ahogyan a fölhívás hangzott. 4 nappal ezelőtt, a hónap 10. napján kiválasztottak egy bárányt, egy egyéves, szép, egészséges bárányt, nagyon szép és egészséges és aranyos kis állat volt ez, a gyerekek simogatták a szép fehér bundáját, és egészen a szívükhöz nőtt, de ezen az estén ezt a bárányt le kellett vágni. Kifolyt a vére egy edénybe, és az apa, a családfő ebből a vérből vett egy keveset, és az ajtóra kente a szemöldökfára és az ajtó félfára. Aztán pedig megsütötték ezt a bárányt, és közben ők maguk felöltöztek, ruhát vettek föl útra készen, hogy útra készen legyenek, sarut húztak a lábukra, botot vettek a kezükbe, felövezték a derekukat, és így ették meg sietve ezt a vacsorát, sietve, mint aki bármelyik pillanatban indulásra kész. Megették kovásztalan kenyérrel, és a kovásztalan kenyér is azt jelképezi, hogy nincs idő, nincs lehetőség, hogy a tészta megkeljen, mert menni kell, és akkor csak ilyen kovásztalan kenyeret lehet enni és vinni magukkal. Mindezt megtették már, és most ott ül a család a házban, és várakozik. Az ajtó be van zárva, mert Isten azt is mondta, hogy reggelig senki ne jöjjön ki a házból. Várnak és beszélgetnek. De lehet, hogy csak gondolkoznak. Gondolkoznak és visszagondolnak azokra az időkre, amik mögöttük vannak. Átfut a gondolataikon mindaz, ami történt az elmúlt években, hónapokban, hetekben és napokban. Visszagondolnak arra az időre, amikor ők maguk is, ez a család és a többi család is eljutott oda, hogy azt mondták, hogy nem bírjuk tovább. Nem bírjuk tovább azt, amit itt ebben az országban velünk tesznek. Nem bírjuk azt, ahogyan kínoznak bennünket, ahogyan dolgoztatnak bennünket. Ez így nem élet. Így nem lehet élni. Ez csak szolgaság és semmi több. És ezért aztán mindannyian egyenként is és együtt is az egész nép kiáltott az Úrhoz, kiáltott Istenhez, és Isten meghallgatta a kiáltásukat, és küldött valakit, aki majd kivezeti őket és kihozza őket erről a földről. Isten elküldte Mózest és Áront, akik bementek a fáraóhoz, és elmondták ezt a kérést, és az emberekben felé lett a remény. De ez a remény nem sokáig élt bennük, nagyon gyorsan szertefoszlott, mert miután a fáraó hallotta a kérést, még keményebben dolgoztatta őket, és még rosszabb lett a helyzetük, mint volt. És az emberek a kétségbeesés szélére jutottak. De azt kellett meglátniuk és megtapasztalniuk, hogy Isten nem hagyta őket magukra. Ezután érkeztek a csapások Egyiptom földjére. Jöttek a csapások, amikkel Isten rá akarta venni a fáraót, hogy mégiscsak engedje el a népet. A szörnyűbbnél szörnyűbb csapások, amelyek egyre keményebben és egyre ember közelibben érintették mindazokat, akiket sújtott. És Izrael népe mindezt úgy élte át, hogy hallotta a hírt ezekről, de ők maguk nem kerültek ezek alá a csapások alá. Most, amikor ez a család végig gondolja, akkor eszükbe jut mindez. Eszükbe jut a 9 csapás, ami borzalommal töltötte el a földet, kivéve az övékét. Nekik a házaikat nem borították el, és töltötték be a békák, és nem mentek be a hálószobáikba, de ők is érezték aztán a csapás után az elpusztult békák és összehordott béka tetemek bűzének a szagát. Ott van még az orrukban. Az ő földjüket, az ő házukat nem borított a sötétség 3 napig. Áthatolhatatlan, szinte tapintható sötétség. De a látó határon ők is látták azt az iszonyatos és vészjósló feketeséget, ami Egyiptom földjét beborította. És ma ezen az éjszakán elérkezik a tizedik és a legszörnyűbb csapás. Minden elsőszülöttnek meg kell halnia Egyiptomban. Csak azok menekülnek meg, és csak az a ház, ahova a bárány véréből tettek egy keveset az ajtó félfára. A család várakozik, és imádkozik. Remények és kétségek között. Kétségek között, mert az eddigi csapások után a fáraó mindig azt mondta, hogy igen, most már menjetek, de aztán mindig meggondolta magát. Ott voltak kétségek között, most vajon hogy lesz? Vajon tényleg elmehetünk? Ott voltak kétségek között, hogy vajon mi tényleg megmenekülünk? És bennünket tényleg nem fog sújtani ez a csapás? Tényleg elég csak az a jel, az a kevéske jel, ami ott van a házunk ajtaján? Megmenekülünk? Életben maradunk? Szorongva néznek a legidősebb fiúra, az első szülöttre. Mi lesz vele? Kétségek között vannak, de ugyanakkor remények között is, és bizalommal. Bizalommal azért, mert tudják, hogy az Isten nem véletlenül kérte mindezt. És az Isten, amit ígér, azt meg fogja tenni. És ők is meg fognak menekülni, ahogy az Isten elmondta. És éjfél után nem sokkal hallják az első sikolyt. Így csak egy olyan anya tud sikoltani, aki elveszíti a gyermekét. Így csak egy olyan édesanya tud sírni, aki ráborul a gyermek a holttestére. És aztán az éjszaka sötétjét betölti a jajveszékelés és a sírás. A szomszédos házakból nem hallatszik jajveszékelés. Azért, mert ott nem járt az öldöklő angyal. És ez a család, ahogy telik az idő, egyre jobban biztos abban, hogy igen, mi mégiscsak megmenekültünk. Minket nem ért ez a csapás, és Isten igazat mondott, és megmenekültünk a haláltól, és meg fogunk menekülni erről a földről. Ők is sírnak most már, de az örömtől. Megölelik egymást, a szülők a gyerekeket, legszorosabban a legnagyobbat ölelik magukhoz, mert életben van, mert itt van közöttük, lélegzik, él. Nem sokkal ezután pedig hangzik a hívás is, hogy most már ki lehet jönni a házakból, és el kell indulni, el lehet indulni, és ez a család is kilép a háza ajtaján, még egy pillantást vetnek vissza a házra, ahol éltek, az ajtó félfára, és aztán csatlakoznak a tömeghez, amely gyűlik, mert az egész nép elindul, több mint 600 ezer ember, hogy megszabaduljanak a szolgaságból. Hát ez történt ezen az éjszakán, és aztán az Isten azt is megparancsolta, hogy hallottuk az igében, hogy ők ezt ne felejtsék el soha. Hogy amikor megérkeznek majd az ígéret földjére, akkor is emlékezzenek erre az éjszakára, és ugyanezt tegyék meg, amit most megtettek, és mondják el a gyermekeiknek, a fiaiknak, hogy mi történt, hogy mit jelent ez a szertartás, mondják el újra és újra. És azt is mondja Isten, hogy ez a hónap legyen az első hónap a ti naptáratokban. Így kezdődjön az év. Ünnepeljétek meg Nisszán hónap 14. napját mindig ugyanúgy, hogy készítsétek el a páska bárányt, a páska vacsorát. A páska szó azt jelenti, hogy kikerülés, érintetlenül hagyás. Ezért kapta ez a vacsora ezt az elnevezést, mert az Isten kihagyta és érintetlenül hagyta az ő házaikat. Emlékezzenek arra, hogy az Isten megmentette őket a haláltól, a bárány vére által, a bárány vére árán, és emlékezzenek arra, hogy hogyan szabadította ki őket a fogságból. Megrendítő és felemelő ez a történet. Még megrendítőbb és felemelőbb azonban akkor, hogyha tudjuk, hogy mindez mit jelent a számunkra. Hogyha tudjuk, hogy az, ami akkor az Ószövetség népével történt, annak milyen üzenete van számunkra, az új szövetség népe számára. Hiszen mindaz, ami ott és akkor történt, talán minden részletével együtt nem másra mutat, és nem mást jelképez, mint annak a Jézus Krisztusnak a váltság halálát, akinek mi a követőinek mondjuk magunkat. A megölt bárány vére megmentette a népet, a haláltól és szabadulást hozott. A megölt Jézus Krisztus vére megment a haláltól, az örök haláltól, és szabadulást hoz a fogságból, mégpedig a bűnnek a fogságából. Igen, mindannyiunknak szükségünk van erre a szabadításra, mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy kiszabaduljunk mindattól, ami megkötöz, mindattól, ami fogva tart, mindattól, ami elválaszt Istentől. Jézus Krisztus halála ezt jelentette, ezt jelentheti a mi számunkra. Nem véletlenül kiáltott fel keresztelő János, amikor látta Jézust közeledni, és azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Igen, ő az, aki megszabadít, akinek az áldozata, akinek a vére megment, megmenti az embert. Nem volt véletlen ez, de van még valami, ami nem véletlen. Mégpedig az, hogy Jézus halála éppen Nisszán hónap 14. napjára esett. Az előző este fogyasztott el a tanítványaival a páska vacsorát, és azon a napon, amikor az összes többi zsidó család levágta a bárányt, és jelképesen még akkor is egy kis vért kentek az ajtó félfára, Jézusnak a vére akkor folyt ki a kereszten. És azért fogyasztott el a páska vacsorát előző nap, hogy elmondhasson a tanítványainak valami nagyon fontos dolgot, hogy megtanítsa őket arra, hogy emlékezzenek. Emlékezzenek, de ne csak az egyiptomi szabadulásra, hanem emlékezzenek majd az ő halálára, ami ugyanezen a napon fog bekövetkezni. Emlékezzenek arra, hogy ő ugyanazt tette, mint az a bárány akkor, ott Egyiptomban. Emlékezzetek erre, és ne felejtsétek el. Jézus halála megtette azt, elegettet annak az ősi elvnek, amit a Bibliában is olvashatunk, a zsidókhoz írt levél így fogalmazza ezt meg, hogy vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. És ez a gondolat, ez a Szentíráson vörös fonálként, vagy úgy is mondhatnám, hogy vérvörös fonálként végighúzódik az elejétől a végéig. A legelső lapokon is találunk már egy ilyen dolgot. Amikor Ádám és Éva vétkezett, és felismerték az ő vétküket, és elszégyelték magukat, akkor Isten állatbőrből ruhákat készített a számukra. De honnan vette ezt a ruhát? Onnan, hogy megölt egy állatot, és aztán annak a ruháját adta rájuk. És ugyanezt történt meg aztán később is. Mindig, amikor áldozatot mutattak be a bűnökért, azért, hogy az Isten megbocsásson Ádámnak és Évának, egyenként és külön-külön kellett egy-egy áldozatot bemutatni Istennek. Aztán évszázadokkal később, amikor a nép kivonult Egyiptomból, akkor egy családnak kellett egy bárányt levágnia. Aztán később, amikor a főpap bement a szentek szentjébe, akkor az egész népért mutatott be áldozatot. Jézus halála ugyanez volt, és mégis több, mert amit ő tett, az az egész világra kiterjedően érvényes volt, és örök időkre érvényes volt, és nem kell megismételni. Ezért van az, hogy most már nincsen szükség vérontásra, mert most már az Isten csak arra az egy áldozatra néz, és hogyha azt látja, akkor másképpen néz ránk is. Nincsen szükség többé erre. Milyen érdekes az, hogy Jézus halála után egy generáción belül lerombolták a jeruzsálemi templomot. A zsidók számára ez hatalmas fájdalom és veszteség. De az Isten arra akart rámutatni ezzel, hogy nincsen szükség arra, hogy állatokat áldozatok, mert az áldozat már megtörtént, a vér már kiontatott. Igen, Jézus Krisztusnak a váltság halála az elegendő. Elegendő volt arra, hogy az embert megbékéltesse az Istennel. Elegendő volt arra, hogy ezután az ember úgy fordulhasson az Istenhez, mint szerető atyához. Elegendő volt ahhoz, hogy az ember tisztán állhasson meg, és büntelenül az Isten előtt. Újra és újra eszembe jut, és mindig megrendít az a mondat a hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból, amikor azt olvassuk, hogy azt jelenti, hogy Isten megigazít, hogy bár súlyosan vétkeztem az ő parancsolatai ellen, de úgy néz rám, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el. Mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el. Így néz rám az Isten. Igen, így nézhet rám az Isten. Mert Jézus halála elegendő volt ahhoz, hogy az Isten elfogadja ezt a helyettes áldozatot úgy, ahogy elfogadta ott Egyiptomban annak a báránynak a halálát. Elegendő volt ahhoz, hogy szabadságot adjon és életet adjon. Van ennek a történetnek még egy nagyon fontos tanulsága, mégpedig az, hogy mit is tettek ezek az emberek, mit tett a családfő és az apa, hogy a családja megszabaduljon és megmeneküljön a haláltól. Igazából nem sok mindent, be kellett mártani egy köteg izsópot a vérbe és fölkenni az ajtó félfára. Ez nem volt túl fárasztó dolog. Az ember ennél sokkal többet megtenne az életéért, meg a családja életéért. Csak ennyit kellett megtenni, de ezt meg kellett tenni. Az Isten ezzel is azt akarta mutatni, hogy ti magatok nem tudtok tenni semmit, és nem tettek semmit azért, hogy megszabaduljatok. Egyetlen dolgot kell tenni, ezt az egyetlen mozdulatot megtenni. És ebben az egyetlen mozdulatban benne van az, hogy ti engedelmeskedtek nekem, benne van az, hogy ti tudjátok, hogy szabadulásra van szükségetek, benne van a ti akaratotok, és az a vágyatok, hogy én megszabadítsalak titeket. Egyetlen mozdulatra szükség van. Nekünk mit kell tennünk? Mit lehet tennünk azért, hogy Jézus Krisztusnak a szabadítása miénk legyen? Hát ezt kell tennünk, vagy még ennyit se. Fizikailag még ennyit sem. Amit nekünk meg kell tennünk, az csak a hitnek a mozdulata. Az az egyetlen mozdulat, amivel odafordulok az Istenhez, és azt mondom, hogy Uram, tudom, hogy szabadulásra van szükségem, és kérlek, hogy szabadíts meg. Kérlek, hogy add meg nekem azt az életet, amire te elterveztél engem, amire te elhívtál engem ebben a világban. A hithű zsidók számára ez a nap és ez az este, ez az éjszaka felejthetetlen volt. Az, ami 3500 évvel ezelőtt történt. Évről évre megemlékeznek róla, elmondják a gyermekeiknek, de azt gondolom, hogy ha Isten nem kérte volna és nem parancsolta volna tőlük ezt, akkor is megtennék. El lehet felejteni azt, ami akkor történt. Azt hiszem, hogy nem lehet elfelejteni, és ők sem akarják elfelejteni. És úgy gondolom, hogy a legdöntőbb kérdés az számunkra is az, hogy az, ami nem 3500 évvel ezelőtt, hanem 2000 évvel ezelőtt történt, az mennyire személyes a mi számunkra. Mennyire éljük és gondoljuk úgy át, mintha mi magunk ott lettünk volna. Nem éjszaka volt, amikor Jézus meghalt, hanem nappal, de sötétség borította a földet. Mennyire gondolunk arra úgy, mintha mi ott lettünk volna a keresztövénél. Mennyire igaz az, amit mi el szoktunk mondani, de vajon komolyan vesszük-e, hogy Jézus Krisztus meghalt. Miattam, helyettem és értem. Miattam, mert én követtem el a bűnt, én fordultam az Istennel szemben. Helyettem, mert nekem kellene ott lenni, és értem, hogy nekem ne kelljen ott lenni. Hogy nekem életem legyen, és hogy megszabaduljak. El lehet felejteni? Kérdeztem az előbb, és úgy gondolom, hogy mi sokszor elfelejtjük azt, hogy mi történt ott akkor. Még mi is, akik számára pedig fontos Jézusnak a halála. Mi is olyan sokszor elfelejtjük. Vagy úgy csinálunk, mintha nem történt volna meg. Úgy élünk, mintha ez nem történt volna meg. Ezen a mai istentiszteleten bepillantást nyerhettünk egy akkori zsidó család életébe, otthonába. Jó lenne egy pillantást vetni a saját otthonunkra is. Jó ezt megtenni egyszer, igazán őszintén is, és tiszta szívvel. Milyen a mi otthonunk és a mi házunk? Ott van a mi házunkon, a mi lakásunkon az a jel. Ott van az a jel, ami megkülönböztet azoktól, akik nem tették meg azt az egyetlen mozdulatot. Van különbség köztünk és köztük? Milyen a mi otthonunk? Milyenek a mi estéink? És milyenek a mi nappalaink? Hogyan vagyunk otthon? Úgy, mint akik úgy érzik, hogy fogságban vannak, mint akik sok mindentől nem tudnak szabadulni, akiket megkötöz sok minden. Úgy vagyunk otthon, mint akiket megkötöz a saját önzésük, a saját türelmetlenségük, indulatuk, saját szeretetlenségük. Vagy egészen más, hogy vagyunk otthon. Úgy, mint akik tudják, hogy biztonságban vannak, mert ott van a jel a házuknak az ajtaján. úgy vagyunk-e otthon, mint akik tudják, hogy az Úr megakadályozza a pusztítót, hogy bejön a házunkba, és ott minket is sújtson a csapás. Ez nem jelenti azt, hogy nem érhetnek csapások bennünket, de azt jelenti, hogy az ilyen ember tudja, hogy biztonságban van az Isten kezében, az Isten tenyerén, hogy jöhet betegség, betörhet az otthonunkba a halál is, de mi tudhatjuk azt, amit Pál apostol fogalmaz meg, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység nem választhat el az Isten szeretetétől, amely megjelent a mi Urunk Jézus Krisztusban. Hogyan vagyunk otthon, és milyen a mi otthonunk? Mit mondunk a gyermekeinknek, és mit látnak rajtunk? Látják-e rajtunk azt, hogy mi ebben az egészben hiszünk? Érződik-e a szavainkon és a tetteinken, érződik-e az életünkön, hogy mi nem csak kétségek között vagyunk otthon, hanem reménység között is, reménységben is, azzal a bizalommal, hogy tudjuk, az Isten tudja, hogy mit csinál, tudja, hogy velünk is mit tesz. Ezt látják rajtunk, gyermekeink, unokáink, szomszédaink, vagy valami egészen mást. Húsvétra készülünk, amikor majd megemlékezünk Jézus haláláról. De számunkra nem csak egy évben egyszer lehet ezt megtenni, mert amit Jézus kért, és amire buzdította a tanítványét, azt megtesszük mi is minden úrvacsora alkalmával. Akkor is emlékezünk az ő halálára. És megtehetjük ezt minden vasárnap is. És megtehetjük ezt minden nap. És azért azt sem már tudni, hogy mi nem csak Jézus halálára emlékezünk, hanem a feltámadására is. Hogy nekünk nem egy halott bárányunk van, akire emlékezünk, hanem egy élő úrunk. És ezt a élő urat úgy hívják, hogy Jézus, és a Jézus név azt jelenti, hogy szabadító. Vajon találkozunk-e ezzel a szabadítóval? Olyan jó lenne, hogyha találkoznánk vele. Olyan jó lenne, hogyha most is el tudnánk neki mondani, hálából megköszönni azt, amit értünk tett, és elmondani neki azt, amit szeretnénk, ha még tenne értünk, elmondani mindazt, amiből szeretnénk szabadulni. Most a csendességben mindezt megtehetjük. Oda fordulhatunk hozzá, az élő Úrhoz, hogy kérjük mindezt. Legyen így, és beszélgessünk vele most is. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy hozzád is szólhatunk, akivel beszélhetünk, aki élő Urunk vagy, olyan Úr, aki megtetted mindazt, amiről ma is hallhattunk. Te látod a mi életünket, te látod a mi otthonainkat. Te látod azt, hogy vannak-e olyan dolgok, amik megkötöznek, hogy vannak-e olyan félelmeink, aggódásaink, amiktől nem tudunk szabadulni. Szeretnénk hozzád hozni most mindezt. Szeretnénk letenni eléd. Köszönjük neked azt, hogy mi ismerhetünk téged, és hozzád tartozhatunk. De azt is látod, és kérünk, hogy bocsáss meg nekünk azt, hogy ezt az egyetlen mozdulatot is sokszor olyan nehéz megtenni. Valami olyan sokszor akadályoz. Még mi sem tudjuk megmagyarázni, hogy mi onnan belülről vagy kívülről valami, ami nem engedi, hogy hozzád közeledjünk. Kérünk, hogy vedd el mindezt, és kérünk, hogy segíts bennünket megtenni azt az egy mozdulatot. Most először vagy újra, sokadszor, amikor oda megyünk hozzád, és kérjük a te szabadításodat. Urunk, köszönjük neked azt, hogy nem vagyunk egyedül ezen az úton, hogy te velünk vagy, de mások is vannak velünk, és járnak ezen az úton. Ott van a családunk, és itt van a gyülekezet nagy családja. Köszönjük azt is, hogy ezen a templomon is, és minden templomon ott van a jel, ami azt jelenti, mert minden templom azt jelképezi, hogy aki ide jön, aki hozzád jön a te közeledbe, aki hallja a te szavadat, a te igédet, és nem csak hogy hallja, hanem komolyan veszi, az megmenekül, az biztonságban van. Urunk, szeretnénk így lenni mi is a te közeledben. Köszönjük neked, hogy nem csak emlékezhetünk rád, hanem találkozhatunk veled. És add, hogy ne csak találkozgassunk veled, hanem éljünk, legyünk a te jelenlétedben. Így töltsük a nappalainkat, az estéinket és az éjszakáinkat is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nem veszendő dolgokon, ezüstön, aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, az Isten bárányának, Krisztusnak a vérén. Amen. Foglaljuk el helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét. Együttérző szívvel hirdetem, hogy ezen a héten eltemettük Túróci Adél Etelka 85 és dr. Szentesi Endréné 89 éves testvéreinket. Szeretteik, gyászolóik, hozzátartozóik számára Isten vigasztalását, erejét, békességét kérjük most itt is a gyülekezet közösségében is. Hirdetem, hogy a már hirdetett erdélyi gyülekezeti kirándulás lehet még jelentkezni, ennek az időpontja majd nyáron augusztus 21-től 25-ig lesz. Jelentkeztek már jó néhányan, sokan, de azért még várjuk a további jelentkezőket is. Meg lehet tenni ezt a lelkészi hivatalban. A kijáratnál pedig Reformátusok lapja kapható. Isten tiszteletünk végéhez készülve a 459. énekünket énekeljük. 459. dicséretünk mind a négy versét. Az első verse így kezdődik ennek az énekünknek: az Isten bárányára letészem bűnömén. Amen.